Szeretettel köszöntök mindenkit. Akkor lássunk hozzá a mai témánkhoz. Ennek a mai témámnak a címe az Isten békessége. És hát egy olyan alcímet adtam ennek, ami talán egy kicsit furcsán hangozhat számotokra. Öröm, háladás és hírzárlat. Hát az, hogy öröm meg háladás, az úgy... Hát, hogy érti mindenki egy keresztény fogalom, de hírzárlat, mi az, hogy hírzárlat? Hát erre majd a legvégén szeretnék kitérni, de először is szeretnék egy kicsit arról a képről beszélni, amit így ki is raktam a borítóra. Nem tudom, látjátok-e, érzékelitek-e, hogy mi ez a kép, úgyhogy most elsősorban azokhoz szólok, akik élőben is csatlakoztak a közvetítésünkhöz, úgyhogy most lehet bátran jelentkezni, hogy mit láttok a képen? Miről szól ez a kép? Na, akkor látom, Zsolt jelentkezik. Bátran mondjad. Gyerekek mondják, hallgatunk, Zsolti. Hallgatjuk a gyerekeket. Hajó, nagyon jó. Ádika mondja, hogy hajó, igen. És mi van abban a hajóban? Mi történik ott? Tudjátok, hogy ez melyik történet? Vihar van, nagyon szörnyű vihar van. Kik vannak ott a hajóban? Hát a tanítványok vannak ott, nagyon ügyesen mondod, Ádika, így van. És vajon ki van még ott a hajóban? Tudjátok, hogy ki van még ott a hajóban a tanítványokon kívül? Hát Jézus is ott van a tanítványokkal. Hát fantasztikusan ügyesen elmondtad, Ádika, így van. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon ügyesek voltatok. Akkor lépjünk egy kicsit tovább, mert szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy vajon mi a csoda köze lehet ennek a borzalmas képnek, hogy itt van ez a viharzó tenger, mi a köze lehet ennek az Isten békességéhez? Tehát amikor az Isten békességéről gondolkodunk, egyébként tegnap este, mikor ezt a képet kiválasztottam, hát a feleségemnek ez kiverte a biztosítékot, azt mondta, hogy hát hogy rakhatsz be egy ilyen képet, mikor az a témát, hogy az Isten békessége. Hát ha az Isten békességéről gondolkodunk, akkor mi jut eszünkbe? Hát nem tudom, valami szép táj, virágok, egy nyugalom, nem? Tehát hogy a békességre ez jut eszünkbe, hogy beraksz egy viharzó tengert, ahol majd elsüllyednek azok a szerencsétlenek? Hát normális vagy? Miköz ennek az Isten békességéhez? Na, szeretném, hogyha erről beszélgetnénk egy kicsit. És ennyit a képről, jó? És most szeretném, hogyha a Bibliát megnéznénk, és konkrétan ezt a történetet. Mert ebben a képben, ebben a történetben, ebben a viharban igenis ott van az Isten békessége. És szeretném megmutatni nektek, hogy itt nagyon is valós veszélyekről van szó. Tehát, hogy ez nem csak ilyen, nem olyan érdekes, nem olyan fontos, igazából nincs is ott semmi probléma, de hogy is nem. Nagyon is van ott probléma. Ezt olvassuk. Márk evangéliumából fogom felolvasni ezt a történetet. 4. fejezet, 35. verstől. Kihagyok egy verset, de a lényeg az itt van. Még aznap este azt mondta nekik, Jézusról beszél. Menjünk át a túlsó partra. És akkor a 37-től így folytatja. Időközben, tehát átmentek a túlsó partra. Illetve elindultak a tengeren. Időközben nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, annyira, hogy az már-már megtelt. Na hát, megint akkor megállok egy pillanatra, és megkérdezlek benneteket, bátran jelentkezzetek, hogy szerintetek ebben a szituációban mire lehetett számítani? Milyen volt ez a helyzet? Ti hogy éreznétek magatokat egy ilyen helyzetben, és mit gondolnátok egy ilyen helyzetben? Mik a kilátások ebben a helyzetben? Jó, bátran lehet jelentkezni. Mondjátok. Hát igen, lehet készülni úszni, de mondjuk, hogyha ilyen nagy vihar van, akkor valószínű, hogy ez sem igazából kilátás, tehát ez a galilei tenger, amin átkeltek, az egy jókora víztest volt. Na, mit mondatok, Lajos, Zsófi? Abszolút, nagyon jó. Csak felhangosítom, mert lehet, hogy nem hallják át az élő közvetítésben a YouTube-on. Tehát, hogy igen, amit mondtál, hogy egyrészt halálfélelem, mert itt valószínűleg a halál volt nekik a biztos kilátás. És amit mondtál, hogy ezen a tengeren igazából egy tó, tehát a Galilei tenger valójában egy nagy tó volt, ugye ilyen Balatonhoz lehet hasonlítani, de hogy valami elképesztő nagy hullámok tudtak rajta kialakulni. Csak felhangosítottam, amit mondtál, hogy mindenki hallja. Ha valamit szeretnél még mondani, akkor bátran mondjad.
Ennyi gyakorlatilag a halál közeli félelem maga természet.
Abszolút, nagyon jó, köszönjük szépen. Tehát igazából ez az egész élmény, amit ők átéltek, ez egy teljesen reális, halál közeli élmény volt. Tehát, hogyha reálisan nézzük a tényeket, akkor itt ők készülhettek a halálra. Tehát azt mondja, hogy már szélvihar, hullámok már-már megtelt. Tehát az, az igazság, hogy az a kép, amit az elején mutattam, az hát valószínűleg elég reális lehetett. Tehát ott nagyon, nagyon nagy baj volt ebben a helyzetben. És a tanítványok, ahogy ezt lereagálták, az igazából teljesen normális volt. Figyeljük meg. Na, ami nem volt normális, az Jézusnak a reagálása volt. Figyeljük meg, mit mond. Ő pedig, tehát Jézus, a hajó hátsó részében egy vánkoson szunnyadt. És fölkeltették őt ezekkel a szavakkal. Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzet. Tehát nem tudom, el tudjátok-e képzelni, tehát bele tudjátok-e magatokat élni, tehát itt van ez az elképesztő szélvihar, valószínűleg nem csak szél volt, hanem dörgött az ég, tomboltak a hullámok, csapott be a hajóba a sok hullám, tehát a víznek a zúgása az ott volt mindenhol. Tehát nem volt egy csendes, nyugodt környezet, és Jézus mit csinált? Ez egészben a megdöbbentő, és ezért hoztam ide ezt a történetet, hogy hol van szerintetek ebben a történetben az Isten békessége? Bátran jelentkezzetek, hol van ebben a történetben az Isten békessége? Mondjad, Lajos, közben látom, Filipik is jelentkeztek. Zsófi, mondjad, Zsófi. Így van, köszönöm szépen, én is erre a válaszra gondoltam. Jézusban volt az Isten békessége. Ott feküdt a vánkoson az Isten békessége. Tehát azon a párnán feküdt az Isten békessége. Ő maga volt az Isten békessége ott abban a helyzetben. És ez azért döbbenetes, mert az Isten békessége ott lehet egy viharnak a kellős közepén is. Egyébként érdekes, hogy a tanítványok ezt kérdezték tőle, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Mit gondoltok erre, hogy Jézus törődött vele egyébként, angolban ez érdekesen jön ki, angolban úgy hangzik ez, hogy nem aggódsz érte, hogy elveszünk? Ez egy érdekes gondolat, nem? Tehát, hogy nem aggódsz érte, hogy elveszünk? Szerintetek Jézus törődött vagy aggódott azért, hogy el fognak veszni? Laci. Ez igaz, Laci, köszi, ez nagyon jó, mint mondtál, tehát hogy Jézus jelenít, az biztonságot adott, kellett volna, hogy adjon nekik. De most, amit én konkrétan kérdeztem, az Jézusról szól, tehát, hogy ő maga mit gondolt, tehát, hogy ő maga aggódott-e, törődött vele, hogy elvesznek, vagy nem törődött vele, hogy elvesznek. Tehát, hogy Jézusban mi volt, mert most az Isten békességéről beszélünk, és arról van szó, hogy Jézusban volt ott az Isten békessége. Akkor most, és ezért kérdezem ezt, mert szeretném, hogyha megértenénk azt, felfedeznénk azt, hogy hogyan működött az Isten békessége. Mert ha Isten békessége működött Jézusban, akkor azt kéne megértenünk, hogy Jézusban mi zajlódott le. Mert Jézusban volt valami, ami a tanítványokban viszont nem volt. És most a kérdésem konkrétan arra vonatkozott, nem arra, hogy a tanítványoknak mit kellett volna gondolniuk, hanem hogy Jézus mivel foglalkozott, hogy mivel törődött, vagy mi aggódott, vagy nem aggódott. Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, Laci, köszönjük. Tehát, hogy ő az atya szelleme benne volt, és ő ebben volt bizonyos. De akkor szeretném ezt tisztázni, mert hogy a tanítványok egy nagyon konkrét kérdést feltettek neki. Lehet, hogy nem figyeltetek még erre a válasz, vagy erre a gondolatra, de a tanítványok azt kérdezték tőle, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk? Hogyha erre az igen-nem kérdésre válaszolni kellene, akkor mit válaszolnátok rá? Kristóf jelentkezik. Nagyon jó, szuper. Én is ezt gondolom, hogy ez az igaz válasz, hogy Jézusban még csak meg sem fogalmazódott az, hogy a tanítványok el fognak veszni. Tehát nem, hogy nem törődött, vagy aggódott miatta, hogy elvesznek-e vagy sem, nem is gondolt rá, hogy el fognak veszni. Jó? Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, amikor az Isten békességéről beszélünk, és majd a végén meg fogjátok látni, hogy erről beszél Pál apostol is. Tehát amikor nem alternatíva az, még gondolati szinten sem, hogy elveszünk. Tehát Jézus tényleg nem törődött vele, hogy elvesznek a tanítványok. Nem tudom, ebbe így belegondoltatok-e, vagy lehet, hogy ez most új számotokra, de Jézus tényleg nem törődött azzal, hogy nem érdekelte, most ez így lehet, hogy csúnyán hangzik, nem érdekelt téged, hogy elveszünk. Jézus nem érdekelte, mert ő számára ez nem volt alternatíva. Tehát, hogyha most tőlem megkérdeznétek azt, hogy hát, hogy fú, nem tudom, nem érdekel az, hogy mondjuk egy piros lámpás házban milyen jó nők vannak, és valamelyiket elvihetnéd, azt mondanám, hogy hát engem abszolút nem érdekel. Eszembe se jut. Hát van egy csodálatos feleségem, házasságban élek, keresztény vagyok, tehát hogy abszolút nem is alternatíva a dolog, értitek? Tehát, hogy fel sem merül a gondolatomban ilyesmi. Tehát Jézus nem érdekelte ez a kérdés. Nem volt alternatíva. Miért nem volt? Figyétek meg, miért nem volt alternatíva. Megmutatom nektek, hogy Jézus mit érdekelte. Hogy, bocsánat, most lehet, hogy belekavarodtam nyelvileg Jézust. Mi érdekelte? Igen, így jó. Erre felkelt, megdorgálta a szelet, majd azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el! És elállt a szél, és nagy csendesség lett. Majd így szólt hozzájuk, mit vagytok ilyen gyávák? Hogy van az, hogy nincs hitetek? Ezen mindig úgy elgondolkodtam Jézusnak ezen a kérdésén, mert hogyha nem Jézusról lett volna szó, akkor meg egy kicsit úgy erőszakosabb ember lettem volna valamelyik tanítvány helyében, biztos benyomtam volna neki egyet. Hát, hogy képzelni, hogy ilyet mond? Hát nem látja, hogy halálveszélyben vagyunk, és akkor itt minket szekál ezzel a kérdéssel, hogy hogy van, hogy nincsen hitetek? Hát majdnem meghaltunk. Hát persze, hogy aggódok. Hát persze, hogy halálfélelmem van. Hát persze, hogy értitek? Tehát, hogy lehet ilyet kérdezni, mint amit Jézus kérdezett, hogy hogy van az, hogy nincs hitetek? Hát még neki áll feljebb. Ezen úgy, jó, persze, most egy kicsit emberileg eltúloztam. Az a helyzet, hogy sokszor az a probléma, hogy ezeket a történeteket úgy olvassuk, hogy hát már utólag. És nem gondolunk bele, hogy valójában mi számtalanszor kerülünk bele az életben egy ilyen helyzetbe. Például, ha csak a jelenlegi helyzetre gondoltok. Nem akarok túl sokat így a koronavírus járványról beszélni, meg ezzel kapcsolatos helyzetre gondolni, de most is rengeteg emberben van halálfélelem, vagy legalábbis rettegés, hogy jaj, mi lesz, hogy lesz, vagy a vírustól félnek, vagy a tekkesektől félnek, akik az utcára hangálnak, vagy a, nem tudom, vagy a vakcinától félnek. Vagy az új világrendtől félnek, vagy mindig valamitől mindenképpen félni kell. És Jézus megkérdezi tőled is azt, hogy van az, hogy nincs hitetek? Na, ezeken szeretném, hogy egy kicsit gondolkodjunk, jó? Tehát most nyilván egy olyan szituációt mondtam, ami mindenkit érint, de mindenki tudja azt a saját életében, hogy ő mitől fél. Mert lehet, hogy valakinek más olyan helyzetek vannak az életében, amitől fél. Ami tényleg félelmetes, tehát hogy Jézusnak ez a kérdés, ez tényleg olyan, hogy egyébként úgy emberileg azt mondanám, hogy merészel ilyet megkérdezni? Hát természetes, hogy fél az ember egy ilyen helyzetben. Mert az egy félelmetes helyzet. De figyeljétek meg Jézusnak a reakciót. Jézus Krisztus, ő nem azzal törődött, hogy elveszünk. Ő neki ez nem volt alternatíva. Ő mit csinált? Ő parancsolt. Ő megdorgálta a szelet, ő szólt a tengernek, és az eredmény az lett, hogy nagy csendesség lett. Szóval, na ez a kérdésem felétek, hogy van az, hogy nincs hitünk? És igazából Jézusnak a kérdése az nem... Most szeretném egy kicsit más megvilágításból feltenni ezt a kérdést. Lehet Jézus kérdését úgy is feltenni, hogy korholás. De miért nincs hitetek? Hát kellene, hogy hitetek legyen, nem? De úgy is fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy nincs hitetek? Van egy oka annak, hogy nincs hitetek? Tudjátok, hogy mi az oka, hogy nincs hitetek? Tudjátok, mi az oka annak, hogy itt van egy ilyen helyzet, ahol minden normális ember, most nem akarok csúnyát mondani, de a nadrágjával csinál valamit. Szóval, hogy minden normális embernek ilyenkor halálfélelme van. Ez a normális, ez az emberi megnyilvánulás, és Jézus nem így viszonyult ehhez a helyzethez, ő teljes békében aludt azon a párná, az ő párnácskáján. Vagy amit rögtönöztek ott párnának, mert valószínűleg nem volt párna a hajóban, csak valószínűleg a ruháját tette oda. És hogy minden normális ember halálfélelmet él át egy ilyen helyzetben, vagy legalábbis aggódik, és Jézus megkérdezte őket, hogy mi az oka annak, hogy ti ebben a helyzetben így reagáltok. Ennek oka van, hogy ti így reagáltok, én pedig nem így reagálok. Na ez az a kérdés, amivel szeretnék a mai alkalommal foglalkozni. Mert hogyha ezt megértjük, és megértjük azt, hogy miért reagált Jézus másként, hogy neki hogyan volt hite, és hogyan lehet nekünk is hitünk, akkor ezért igenis tudunk tenni. Mert az Isten békessége ezekben a helyzetekben tud megnyilvánulni, amikor nagy vihar van. Szeretnék nektek még egyet megmutatni, még egy utolsó verset itt ebből a történetből, ami szerintem drámaian rámutat arra, hogy a tanítványoknak miért nem volt hitük. Tehát a következő verset olvasom. Mikor Jézus ezt megkérdezte tőlük, megtörtént ez a nagy csoda, nagy csendesség lett, ott volt Jézus, felteszi nekik ezt a polgárpukkasztó kérdést, és azt olvassuk, ekkor nagy félelem fogta el őket, és ezt mondták egymásnak. Kicsoda ez, hogy a szél is és a tenger is engedelmeskednek neki? Mert most benneteket kérdezlek, mit csináltak eddig a tanítványok, és mit csináltak ezután, miután ez megtörtént? Mit csináltak ezután a tanítványok? Áll a kérdésem, mit mondotok erre? Zsolti? Így van, köszönöm, ez a helyes válasz. Eddig is féltek? Eddig a környezettől féltek, igen. Így van. Most pedig attól, aki ott megszólalt előttük. Nagyon jó. Hát, hogy eddig is féltek, és ezután is féltek. Hát, hogy amit Jézus kérdezett, az, hogy van az, hogy nincsen hitetek? Miért nincsen hitetek? Figyétek meg a tanítványok reakcióit. A tanítványok reakciója előtte is a félelem volt a környezettel szemben, utána pedig, amit Jézus tett, az is félelemmel töltötte el őket. Vajon miért? Vajon miért féltek utána? Hát nem megnyugodniuk kellett volna, hogy most már biztonságban vannak? Szerintetek miért féltek utána? Ezt tudom, ez egy nehezebb kérdés. De hogy miért van az, hogy utána is féltek? Mondja Tamás.
Nem azért, mert ekkor döbbentek.
Aha, nagyon jó gondolat.
Jézus Istennel van, ők meg nem.
Ez egy jó gondolat, hogy arra döbbentek rá, hogy ők nincsenek Istennel, Jézus pedig Istennel van, és igazából ők nem tudják ezt a szituációt kezelni úgy, ahogy Jézus. Ez egy jó gondolat, Zsolti. Ez egy nagyon-nagyon jó gondolat szerintem, Zsolti, és szerintem itt van egy fontos kulcsa annak, hogy mi volt a félelemnek az oka. Nagyon sok ember fél a természet felettitől. És a tanítványoknál is ez egy fontos eleme lehetett a félelmüknek, hogy láttak egy természet feletti megnyilvánulást, ami félelmetes volt, ijesztő volt, és ők nem kalkuláltak ezzel, ez nem volt benne az ő forgatókönyvükben. Nagyon jó, tehát a természet felettitől való félelem. Lajos vagy Zsófi, nem tudom, melyikőtöknek van gondolata, mondjátok. Nagyon jó, Lajos, és köszönöm, hogy ezt elmondtad, mert ez annyira kulcsfontosságú szerintem, tehát tényleg itt a kérdésükben benne van a félelem, akkor tehát egy kicsoda ez. Tehát, hogy egyszerűen nem tudatosult még bennük az, hogy Jézus kicsoda, és ő milyen hatalommal rendelkezik, és ez egy azért fontos gondolat, mert majd fogjuk látni a folytatásban, hogy valójában tényleg ez a félelemnek a határa. Tehát, hogy ugye azt a kérdést írtam fel ide a alcínnek, hogy meddig tart a félelem. Tehát, hogy amíg valaki nem tudja egészen biztosan, hogy kicsoda Jézus, és most itt nem arról beszélek, hogy akkor el tudja valaki mondani teológiailag, hogy igen, Jézus ő Isten fia, és hogy a mennyből jött, és stb. Nem erről beszélek. Mert ezt nagyon sok keresztény el tudja mondani, és mégis egy hasonló helyzetben ugyanúgy retteg. És a probléma az az, hogy az a kérdés, hogy kicsoda ez, az nem pusztán Jézusnak az identitásáról szól, hogy kicsoda ő, hanem hogy kicsoda ő nekem. Tehát, hogy az ő és az én viszonyomban kicsoda ő. El tudom azt fogadni, hogy ő ki nekem? Mit jelent ő nekem személyesen? Na hát ez az a kérdés, amivel fogunk foglalkozni a folytatásban. És tudom, hogy ez Attila testvérünknek a kedvenc igéje, de most én is ezzel fogok foglalkozni, mert azt látom, hogy ez egy annyira kulcsfontosságú ige. De még mielőtt rátérnék erre az igére János levelében, ahol arról beszél, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban előtte, egy másik igét szeretnék nektek mutatni. Ahogy Jézus arról beszél, hogy ő nekünk akarja adni azt a békességet, amivel ő rendelkezett. Ami ott a viharban is békesség maradt. Ami nem törődött az elveszéssel. Figyeljük meg, mit mond Jézus János 14.27-ben. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Bocsánat, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne féljen. Hú, hát ez valami egészen érdekes kijelentés itt Jézustól. De szeretném akkor, hogy ezt tisztázzuk. Azt mondja, hogy az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ezt most tisztázzuk egyszer s mindenkor, hogy a világ is ad egy békességet. Mert Jézus azt mondja, hogy nem úgy adom, ahogy a világ adja. Tehát akkor szeretném, hogy ezt tisztázzuk, hogy a világ hogyan adja a békességet. Bátran jelentkezzetek, mondjátok. Mások is jelentkezhetnek, tehát biztatlak benneteket, hogy nyugodtan mondjátok, amit tapasztaltatok ti is a saját bőrötökön, hogy hogyan adja a békességet a világ. Mikor van békesség a világi emberek számára? Hát van, amikor van. Mikor? Így van, abszolút. Köszönöm szépen, nagyon jól megfogalmaztad. Tehát a világ békesség az teljes mértékben a körülményektől függ. Ha jól mennek a dolgok, hogyha minden el van rendezve, az ember előre tudja, ki lehet számítani, hogy mi fog történni, és az biztonságot jelent számomra, akkor békesség van. Ha viszont az előre kiszámítható kilátások szerint rosszul fognak menni a dolgok, akkor nincs békesség. hogyha a helyzet olyan, akkor nincs békesség. Tehát Jézus azt mondja, hogy ő nem úgy adja, hogy a világ adja, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az a békesség, amiről Jézus beszél, az független a körülményektől. Hát ez nagyon szépen hangzik. Na most akkor, hogyha azt mondja Jézus, hogy az én békességemet adom nektek, és ez körülményektől független, akkor most nem mondom, hogy tegyétek fel a kezeteket, de hogy tapasztaljátok ezt mindenkor az életetekben, hogy akármilyen helyzet van, nem törődtök vele, mert igazából nektek békességetek van az Úrban. Vagy van olyan helyzet, amiben elkezdtetek félni és aggódni? Most akkor megkaptuk ezt a békességet, vagy nem kaptuk meg ezt a békességet? Adta Jézus ezt a békességet, vagy nem adta ezt a békességet? Most nem kérem, hogy jelentkezzetek, de ez egy kérdés, amin érdemes elgondolkodni. És a válasz, amit szeretném, hogy megtaláljunk ma, az abban a kérdés, arra a kérdésre adott válasz, amit Jézus feltett a tanítványnak, hogy hogy van az, hogy nincs hitetek? Hogy mi az oka annak, hogy ti nem tapasztaljátok ezt a békességet, amit Jézus nekünk adott? Mert ő ezt nekünk adta, ő nem feltételhez kötött. Azt mondja, hogy nektek hagyom ezt a békességet, ezt itt hagyom nektek. Tehát ezt nem kell külön elkérni, mert ezt ő itt hagyta egy csomagban, amit úgy hívjunk, hogy Szent Szellem egyébként, mert itt erről beszélt egyébként János 14-től 16-ig, a Szent Szellem ajándékáról, a vigasztalóról beszélt, itt végig erről beszélt Jézus, arról, hogy ő maga vissza fog jönni hozzánk, mint Szent Szellem, és ezzel mi minden fog együtt járni. Többek között a békesség is benne van ebben a csomagban. De akkor hogy van az, hogy nincs hitetek? Na, ez az a kérdés, amire szeretném, hogy választ találjunk. És most szeretném előhúzni ezt az igét, amire utaltam is az előbb. János első levele, 4. fejezet, 17-18. vers. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Erről az igéről nagyon sokat lehet beszélni, de most tényleg csak egyetlen részére szeretnék ráfókuszálni, mégpedig arra, hogy mi a félelemnek az ellenszere. Hogyan lehet, tehát erre a kérdésre keressük a választ, hogy hogy van az, hogy nincs hitetek, tehát hogy van az, hogy egy olyan helyzetben, ahol minden normális ember fél, hogy ott a csónakban, amikor jöttek a hullámok meg a vihar, Jézus nem félt, sőt nem is gondolt az elveszésre. Hogyan lehetséges ez? Igen, köszönjük, Éva, most jó sok mindent mondtál, nagyon jó dolgokat mondtál, és köszönöm, hogy rávilágítottál arra a pontra, amit egy kicsit kihagytam az elején, tehát, hogy Jézus maga mondta, hogy menjünk át az első partra, és ez nagyon helyén való, tehát, hogy az igében is kellett volna a tanítványoknak hinni, konkrétan Jézusnak a szavában, hogy ők át fognak menni a túlsó partra, tehát ez nagyon jó, hogy ezt megemlítetted. De ennek ellenére azért kerülhet az ember olyan helyzetbe, amikor nincs egyértelmű kijelentés arról, hogy mi fog történni, és mégis belekerül az ember egy félelmetes szituációba. És ezekben a helyzetekben van az, amire itt a végén tértél ki, hogy tudnélik a szeretet. Tehát itt erről beszél János apostol, hogy a szeretet az, a teljes szeretet az, ami kiűzi a félelmet. Tehát maga Jézus is, én nem gondolom azt, hogy ő ezt egyértelműen biztosan tudta, hogy amikor ő azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra, akkor ott lesz vihar, vagy nem lesz vihar. Tehát ott egy olyan körülmény adódott, ami egyszerűen váratlanul ért mindenkit. Tehát Jézus ő Persze nyilván ezek most feltételezések, lehet ezzel vitatkozni, de én azt gondolom, hogy az Isten nem mond el mindent előre, ezért próba a próba. Hát, hogy pont ez a lényege, hogy nekünk nem a tudásunkra kell felkészülni, nem a tudásunkkal kell felkészülni, hogy Isten mindent megmondott előre, tehát az úgy lesz. Ez is nagyon fontos, hogy az Isten igéjében legyünk erősek, tehát amit tudunk, abban legyünk erősek, de a félelem az ott tud bejönni, amit nem tudunk, amiben nem vagyunk biztosak, ami bizonytalansági tényező. És a végső megoldás erre, hogy itt János apostol mondja, az a szeretet. Tehát az a teljes Istennel való megnyugvás, és van itt egy kulcsmondat, és erre szeretnék kitérni, és ezt szeretném, hogy ezzel erről gondolkodjunk. Azt mondja, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Tehát én egyébként nem azt mondtam, Éva, hogy Jézus nem törődött azzal, hogy a tanítványok félnek, hanem csak azt mondtam, hogy ő számára nem volt alternatív, hogy elvesznek. Tehát azért itt van egy kis különbség, tehát Jézus átérezte a tanítványoknak a helyzetét, de arra akart rávilágítani, hogy nem kell, hogy így reagálják le ezeket a szituációkat. Ezért kérdezte meg tőlük azt, hogy hát hogy van az, hogy nincsen hitetek? Tehát, hogy mi az oka annak, hogy ti nem úgy működtök, mint ahogy én működök? Ezen gondolkodjatok el? Ez nekünk is szól, tehát, hogy ezen mi is gondolkodjunk el, hogy miért van az, hogyha belekerülünk egy olyan szituációba, akár egyénileg, akár globálisan, ahol félni lehet, akkor nem úgy reagálunk, mint ahogy Jézus reagál. Mert itt ez az ige azt mondja, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. És a tanítványoknak emlékeztek a kérdésére, azt kérdezték a tanítványok, hogy kicsoda ez? Hát, hogyha nem tudod, hogy kicsoda ez, akkor honnan tudod azt, hogy te hogyan vagy a világban? Mert azt mondja, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is. Tehát, hogyha nem tudod, hogy ő hogyan van, akkor nem fogod tudni azt se, hogy te hogyan vagy ebben a világban. Mert hogy ez az ige teljesen egyértelműen azt mondja, hogy ahogyan Jézus reagált ebben a helyzetben, az a természetes, hogyha mi is pontosan ugyanúgy reagálunk ebben a helyzetben. Mert ahogyan ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban, nem a mennyben, ebben a világban. Ez egy döbbenetes kijelentés is, és János egészen odáig tolja ezt a dolgot, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Tehát, hogy itt tényleg minden egyes szituációban pontosan ugyanúgy ugyanazok a lehetőségeink, mint Jézusnak. Ez egy egészen megdöbbentő gondolat, és szeretnék nektek még egy gondolatot mutatni, amit maga Jézus mondott. Ez az ő imádsága volt János 17. fejezetében. Ezt mondja Jézus. Csak néhány verset olvasok fel belőle egyébként. Annyira szeretem ezt az imádságot, és bíztatlak benneteket, hogy olvassátok egy sokszor, többször ezt az imádságot, mert ez akkora erő van benne. Na mindegy, inkább felolvasom, nem áradozok róla többet. Én már nem vagyok többi a világban, de ők a világban vannak. Ez rólad és rólam szól. Én pedig te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mert itt beszél Jézus arról, amiről az előbb János levelében olvastunk, hogy ez a teljes szeretet. Tehát ez a teljes szeretet, az az egység az Istennel, hogy egyek legyenek, mint mi. Tehát amiről itt már beszéltetek, vagy említettitek, nézést, már nem is tudom, talán Laci említette ezt, hogy Jézus ő az atyával volt, ő tudta, hogy az atya vele van. Ő ebben a tudatban élt, hogy az atya benne van, vele van, és nincs mitől félnie. Ő egy volt az atyával, ahogyan Jézus itt is mondja, hogy egyek legyenek, mint mi. És utána egy későbbi szakaszban ugyanezt megismétli Jézus, János 17-22-23-ban. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek. És hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Hú, hát ez valami egészen fantasztikus. Azért mondom, hogy olvassátok el, mert ezt így felületes olvasásra, vagy az csak, hogy én felolvasom, ez kevés. Tehát ezen igenis elmélkedni kell, ezt ízlegen, ez tényleg így van. Jézus, ő nekem adta azt a dicsőséget, amit az Isten neki adott. Tehát akkor nekem van egy dicsőségem? Nekem? Mert azt mondja, hogy azt a dicsőséget, amit nekem adtál, nekik adtam. Ez most csak egy szép gondolat, vagy ez a valóság számomra? Ő adott nekem valamit, adott nekem egy dicsőséget, adott nekem egy csomagot. Azt mondja, hogy úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Tehát akkor engem pontosan ugyanúgy szeret az atya, mint Jézust, ugyanúgy van velem, mint Jézussal, ugyanúgy nem kell félnem egy szituációban, mint hogy Jézus nem félt, ugyanúgy felállhatok és parancsolhatok a tengernek, meg a szélnek, mint hogy Jézus parancsolt, mert ő neki ez következett ebből a dologból. Mert azt mondja, hogy tökéletesen egyé legyenek ez az egység, ez a szeretet, ebből az következik, hogy ez ki fogja űzni a félelmet. Mert egyébként a félelem gyötrelemmel jár, és félni nem. Félni akkor szokott az ember, amikor van valami olyan körülmény. Tehát van valami oka ennek. Persze ez lehet belső ok is, tehát irracionális félelme is lehetnek az embernek, mert az embernek a lelke lehet beteg. Valamilyen történés, vagy gyermekkori sérelem miatt, tehát lehet az embernek irracionális félelme is, ugye vannak olyan betegségek, amikben ez megmutatkozhat. De ennek is oka van. Ha nem az éppen adott szituációban, akkor egy múltbéli eseményben van az oka. És ez mindig gyötrelemmel jár, aggódással jár. Ez nem az a fajta működés, amire az Isten az embert megalkotta. Mert abban a működésben nincsen félelem, amire Isten az embert eredetileg teremtette. Abban nincsen gyötrelem, hanem majd meglátjuk, hogy mi van benne. Akkor most szeretném, hogyha ezen gondolkodnánk egy kicsit együtt, hogy akkor jó, ez most nagyon szépen hangzik, hogy Jézus adja nekünk az ő békességét, nekünk adta az ő dicsőségét, azt akarja, hogy egyek legyünk vele, jó, de akkor miért van az, hogy mégis egyes szituációkban nem ezt tapasztalom? Vagy nem ezt tapasztalod? Mert inkább így mondom, mert én most már kezdem sejteni, vagy kezdem tapasztalni azt, hogy igenis ennek van egy útja, a békességnek van egy útja. Most az út alatt azt értem, hogy annak van egy módja, hogy az ember tudjon ebben hitet gyakorolni. És két igét szeretnénk nektek mutatni, ami a békesség útjáról beszél. A Róma levél 3. fejezete egyébként Ézsaiás könyvét idézi, és majd Ézsaiás könyvéből is mutatok nektek egy proféciát, de Róma levélben ezt mondja Pál apostol, idézve a proféciát, romlás és nyomorúság van útjaikon, és a békesség útját nem ismerik. Hát, ez egy kifejezés, ezt vettem ki persze, hogy a békességnek van egy útja, azon lehet járni, az cselekedetekkel jár, az egy gondolkodásmóddal jár együtt. Az nem csak úgy van, hogy hát hoppá, belepottyant a szívembe a békesség, aztán ott van, és akkor én ezt élem, mert ott van ez a békesség, és kész. Nem, annak van egy útja. És egy másik igét is szeretnénk nektek mutatni, ami úgy visszaköszön ez az előző történet, amiről beszéltünk, itt a háborgó tengerrel, és Jézus ott a tanítványaival együtt ott van ezen a háborgó tengeren. Nagyon érdekes, hogy itt a békességről beszél Ézsaiás könyve ennek kapcsán. De a hitetlenek, egész pontosan azt mondja, az istentelenek, olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem bír megnyugodni, és amelynek hullámai iszapot és sarat hánynak ki. Nincs békesség az istenteleneknek, mondja az én Istenem. Ez egy nagyon megdöbbentő kijelentés, de itt pontosan így mutatja be az istenteleneket, mint a háborgó tengert. Tehát miért háborog a tenger? Ez most kérdés. Miért háborog a tenger? Miért nem bír megnyugodni a tenger? Bátran mondjátok, jelentkezzetek. Így van, már Zsolti is írja, de mondja, fú, most nem tudom, hogy melyik ütök jelentkezett először, úgyhogy most akkor önhatalmulag Tamás szólítom fel. Jó, Tamás, mondjad bátran.
Szerintem azért, mert a világ ki van téve tőle független erőknek, befolyásolják az ő sorsát.
Oké, ki van téve tőle független erőknek. Oké, már egy kicsit, egy lépéssel tovább mentél, Tamás. Én most csak arra kérdeztem rá, hogy mitől háborog a tenger? Miért nem bír megnyugodni? Jó, tehát ilyen egyszerű volt a kérdésem. Nem tudom, ki jelentkezett, még Kristóf jelentkezett, még mondja te is, hogyha ehhez akartál szólni. Hát így van, a külső körülmények. Tehát a tenger akkor háborog, hogyha fúj a szél, nem? Így van, Solt egyébként írta itt a chatben. Nagyon helyesen, tehát azért háborog a tenger, mert fúj a szél. Azért nem bír megnyugodni, mert vihar van. Igen, írja Zsolt is, megnyugszik, de csak hogyha nincs szél. Nagyon helyes. Tehát, hogy a tenger azért háborog, mert a körülmények. Igaz? Tehát olyan a tenger, amilyen a körülmények. Igaz, a magyarban is van ilyen mondás, hogy amilyen a mosdó, olyan a törülköző. Nem igaz? Tehát, hogy amilyen a körülmények, úgy fogok majd én reagálni. És azt mondja, hogy na így nincs békesség. Tehát az a békesség, hogy a világ adja a békességet, na így felejtsétek el, így soha nem lesz békesség. Mert a világ az mindig csak mézes madzagon húzza előtted a békességet, hogy majd, hogyha ilyen lesz a helyzet, majd, hogyha olyan lesz a helyzet, majd, hogyha ezt eléred, majd azt eléred, majd, hogyha lesz autód, meg lesz házad, meg lesz stabil munkahelyed, meg nem lesz koronavírus, meg minden stimmelni fog a mindenhol, majd akkor békességed lesz. Felejtsd el, soha nem lesz békességed. Soha. Nincs békesség. Az istentelenek, ezt mondja az én Istenem. Mert olyan, mint a háborgó tenger, ez a fajta békesség, ez egy csalóka látszat. Ez nem a békesség útja. Szeretném nektek megmutatni azt, hogy akkor mi a békesség útja, és akkor majd ti magatok is meg tudjátok állapítani, hogy akkor ti ismeritek-e a békesség útját, mert ennek van egy útja. Filippi levelet szeretném nektek megmutatni. Filippi levél 4. fejezetéből fogok egy szakaszt olvasni. És néhány más igeverssel ki fogom ezt egészíteni. Filippi 4:4-től olvasom. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek! A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Most lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ennek semmi köze a békességhez, majd a folytatásban majd fogjátok látni, hogy nagyon is sok. Egyébként a szellem gyümölcsénél ezeket olvassuk az elsők között. Szeretet, öröm, békesség. Nem tudom, ezen gondolkodtatok-e már. Az öröm, az a szellem gyümölcse közül már a felsorolásban legalábbis a második. És Pál apostol azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Tehát ez az örülés, ez nem csak egy ilyen... Mikor kell örülni? Jó, akkor most felteszem nektek a kérdést. Mikor kell örülni? Bátran mondjátok, mikor kell örülni? És akkor arra a kérdésre is válaszoljatok, és mikor nem? Lajos, mondjad.
Zsófi.
Zsófi. Zsófi, nagyon jó, mindenkor, minden körülmények között. Ildikó is mondja, az én feleségem, mindenkor. Így van. Tehát mindenkor örüljetek. És utána pár napostól kihangsúlyozva, ismét mondom, örüljetek. Hát, hogyha elsőre az ember elsiklana felette azt mondja, hogy hát, hogy azért örüljetek, na. Pár napostól utána még egyszer kihangsúlyozva, ismét mondom, örüljetek. Jó, persze, tudom, most egy kicsit én is túltoltam, de hogy ez egy felszólítás. Tehát, hogyha te nem örülsz tudatosan minden helyzetben, és majd a következő versben meg tudom mutatni nektek, hogy ezt hogyan kell csinálni a gyakorlatban, akkor valamiről le fogsz maradni. Tehát ez a békességnek az útja, az öröm, az a békességnek az útja, és a mindenkor örülés, az nem egy alternatíva, hogy hát végül is, ha akarod, örülsz, ha akarod, nem örülsz, ha van kedved hozzá, örülsz, ha nincs kedved hozzá, akkor nem örülsz, ha éppen jó helyzet van, akkor örülsz, ha nincs jó helyzet, akkor nem örülsz. Nem erről beszéltünk, tehát ez olyan, mint a világnak a békessége. A világ békessége az körülmény függő, az olyan, mint a tenger. Ha éppen jó a helyzet, akkor van békesség, ha rossz a helyzet, akkor nincs békesség, de igazából a jó helyzet az mindig a jövőben van, amit el kell érni. De úgy igazán öröm, az az öröm, amiről Pál Lapostól beszél, az egy nagyon konkrét öröm. És szeretném, hogyha erre úgy odafigyelnétek. Mit mond az ige? A mi örömünkről. Mondjátok bátran, miért tudunk mi mindenkor örülni? Nagyon jó, István, köszönöm szépen. Így van, tehát, hogy ezt mondja Pál Lapostól, hogy az Úrban örüljetek mindenkor, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor az ember ilyen szemellenzősen él a világban, és akkor meghalt valaki, ha, de jó, mindenkor örülök, tehát, hogy nem erről van szó. Jó, tehát, hogy félreért, nehogy valaki is félreértse, hogy nem egy ilyen őrült gondolkodásról van szó, aki érzéketlen, és nem erről van szó, hanem, ahogy István is mondta, tehát, hogy igenis érinthetnek, meg érhetnek bennünket negatív dolgok, de ez az Úrban való öröm, ez egy mélyebb, hatalmasabb, belső dolog. Én ezt szeretek egy másik kifejezést, és ezt szoktam erre használni, igazából nem is tudom, hogy van erre valami jó kifejezés angolul, de magyarul nagyon tetszik nekem ez a kifejezés, ezt úgy hívom, hogy a derű. Ez a derű. Tehát amikor ez nem ez a fajta ilyen kicsattanó öröm, vagy ez a buli öröm, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, tehát ami ez a erezd el a hajamat, és akkor jaj, de jó, és akkor minden így. Nem ez a fajta öröm, mert ezt a fajta örömet nem lehet minden helyzetben gyakorolni. Ez tényleg körülményfüggő öröm. Az az öröm, amiről Pál beszél, az az Úrban való öröm, az az öröm, amiről az előbb olvastunk, amint ő van, úgy vagyok én is ebben a világban. Ő nekem adta az ő dicsőségét, ő szeret engem. Én egy vagyok vele. Tehát, hogy ezek azok a változhatatlan tények, amivel én összekapcsolódtam vele, elválaszthatatlanul tőle függök, az én sorsom az már nem a körülményeknek van kitéve, hanem az én sorsom az Úrban van elrejtve. És nekem ezért nem kell aggódnom, én szabad vagyok ettől, én nekem békességem van, örömöm van, mert ebben a szeretetben vagyok elrejtve. Biztonságban van az életem az Úrral. Tudom, hogy kicsoda ő, és kicsoda ő nekem, kicsoda ő bennem. Ki ő, és ki vagyok én, ő benne. Tehát hadd mondjam nektek azt, most egy kicsit más fogalomvilágba helyezve, ez az identitásnak az öröme. Ez az, hogy tudom, hogy ki vagyok én az Úrban. És ez senki nem tudja elvenni ezt az örömöt. Semmilyen helyzet nem tudja elvenni ezt az örömöt. És ez egy olyan dolog, És erre is szeretném úgy felhívni a figyelmet, hogy azt mondja Pál apostol, hogy örüljetek. Tehát erre felszólít minket Pál apostol. Nyilván nem parancsként kell ezt venni, tehát hogyha te akarod tapasztalni az életedben azt, amit Jézus Krisztus ígért, akkor igenis ebben gyakorolni kell magadat, gyakorolnom kell magamat, hogy örüljünk az Úrban. Hogy ezt kifejezzük, ezt az örömöt, hogy mi kik vagyunk az Úrban. És ehhez cselekedetek is társulnak, utána beszél a szelíd lelkűségről, arról, hogy ez a béke, ez az öröm, ez úgy átsugárzik az emberből másokra is. Minden ember előtt ismert legyen a ti szelíd lelkűségetek. Hát, hogy ez az öröm, ez úgy kisugárzik belőletek. A szavaitokban, a tetteitekben, hogy most volt egy érdekes tapasztalat, feleségem mesélte, hogy volt bent a városban, fogászaton, és akkor kérdezte tőle az orvos, hogy van. Most éppen konkrétan a gyerekeknek a fogászatáról volt szó, és be kellett mennie ilyen megbeszélésre, konzultációra is. Megkérdezte az orvos a feleségemet, hogy van. És azt mondta neki a feleségem, hogy köszönöm, jól. És akkor az orvos le volt döbbenve, hogy hát már nem tudom pontosan mit mondod, de hogy körülbelül az volt a reakció, hogy már észre, tehát hogy mindenki aggódik, meg retteg, és ő meg jól van, tehát hogy meg más is, tehát hogy igenis, ahol járunk az emberek között a megnyilvánulásainkban, hogy sugározhat rólunk az a békesség, az az öröm. Én is járok egy kislányt itt tanítani a szomszéd faluban, és az anyukája mindig mondja, hogy hát, hogy annyira élvezi, amikor ott vagyok, mert hogy most nem pontosan mondom a szavait, de hogy egyszerűen érzi azt a lelkületet, hogy már nem is nézi a tévét, az utépén erről is fogok beszélni, ugye jön a félelem, meg a negatívság mindenhonnan, és amikor ott vagyok, akkor egyszerűen érzi azt a békét, meg a megnyugvást, hogy őt megnyugtatja az, amikor ott vagyok. És hogy erről beszél, és ez nem rólam szól, értsétek meg nem a feleségemről, ez mindnyájatokban ott van. Az a dicsőség, amit Jézus Krisztus kapott, azt ő nekünk adta. Az ott van bennetek és bennem. Hogy a ti szelíd lelkűségetek az minden ember előtt ismert legyen, tudjátok miért? Tudjátok miért? Azt mondja, hogy az Úr közel. Én ezt mindig rosszul értettem, ezt az igét, de szeretném, hogyha ti megmondanátok most, ezek után, hogy mit jelent ez a mondat. Az Úr közel. Mit jelent ez? Így van, köszönöm. Gondolom, Laci, te is ezt akartad mondani. Zsolti is ezt mondta, az életemben. Így van, az Úr bennünk van. Bennünk van, közel van, itt van bennem az Úr, ez az én identitásom, hogy az Úrban vagyok, és az Úr közel van hozzám is, és ezért tud sugározni belőlem az a szelíd lelkűség, az a békesség. Ugye a szelídségről talán a békesség jut az embernek leginkább eszébe. Hogy ha valaki szelíd, akkor ott béke van körülött, ott egy jó légkör van körülött, ott jó lenni a körül az ember körül. És azt mondja, hogy ez legyen ismert minden ember előtt. Egy másik helyen arról beszél Pál apostol, hogy az élet illata vagyunk életre, meg a halál illata halálra. Tehát egy olyan befolyást árasztunk az emberek felé, amit nem lehet nem észrevenni. Ami minden ember előtt ismerté válik. Igen, Ildikó a feleségem írja, hogy korábban Jézus második eljövetelének közelségét értettem alatta. Én is ezt értettem alatta, és megértettem, hogy nem erről beszél Pál. Az Úr közel, itt van, közel, bennem van. Na nézzük tovább, amiről Pál beszél. Figyeljétek, mit mond. Most akkor a békességről fogunk beszélni. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréséteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. azt a címet adtam ennek a részletnek, hogy a hálaadás hatalma. Lehet, hogy így még nem gondolkodtatok erről az igéről. Nem gondolkodtatok még talán arról, hogy mi köze a békességnek a hálaadáshoz, de Pál apostol teljesen egyértelműen összekapcsolja ezt a kettőt. Azt mondja, hogy semmi miatt ne aggódjatok, hanem hálaadással tárjátok fel kéréseteket. Tehát akkor még egyszer tisztázzuk, ugye, ha valaki aggódik, akkor lehet békessége? Nem, igaz? Tehát ez egyértelmű, nem is kérem, hogy jelentkezzetek. Tehát ha valaki aggódik, akkor nem, nincs békessége. Ha nem aggódik, akkor békessége van. Jó, tehát itt végig a békességről beszél. Semmi miatt ne aggódjatok, vagy másképpen azt is mondhatnám, hogy legyen békességetek. És azt mondja, ha nem. Tehát akkor mit csináljunk, hogy ne aggódjunk? Hogyan tudok nem aggódni? Értitek? Mi a békesség útja? Hogy kell ezt csinálni a gyakorlatban? Imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És megmondja, hogy mi lesz ennek a következménye. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad. Na látjátok, ez a természet feletti békesség, ami Jézus békessége ott a vánkoson, a tomboló viharban. Mert az nem egy racionális békesség, hogy ott mindenki parázik, mindenki retteg, halálfélelme van, és Jézus ott a vánkoson teljes nyugalomban fekszik, és nem törődik vele, hogy elvesznek, mert nem is gondolja, hogy el fognak veszni, mert ő tudja, hogy nem fognak elveszni. Ő neki békessége van. És ez nem racionális, ez nem logikus, ez felülhalad minden emberi értelmet. És azt mondja, hogy ez meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, de hadd mondjam nektek, hogy ez következmény. Minek a következménye? Az, hogy az Isten minden értelmet felülhaladó békessége, az megőrzi a szívünket és a gondolatainkat. Megőriz minket ebben a békességben. Minek a következménye? Most akkor kérdezek. Mondjátok ki, ti. Minek a következménye ez? Az Isten jelenlétének, oké, ez igaz. De itt ebben az igében Pál nem erről beszél. Szeretném, hogyha ezt észrevennétek. Tamás. Jó, oké, igen, igazat mondasz, Tamás. Imádság és könyörgés meg hálaadás. De én szeretném ráfókuszálni a figyelmeteket arra a kulcsgondolatra, ami tényleg itt ennek a kulcsa. És szeretném felolvasni a Kolossi levélből is egy nagyon hasonló rész, Kolossi 3.15-ből, ahol ezt mondja, és a Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, amelyre elhívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, hogy háládatosak legyetek, mert itt nem pusztán arról beszél, hogy amikor imádkoztok, akkor mondjatok el egy-két hálát. Így van, itt közben már Ildikó a feleségem mondja, hogy háladás? Igen. De nem csak háladás, hanem azt mondja Pál, hogy háládatosak legyetek. Vigyétek meg, hogy azt mondja Pál, hogy mit mond Pál? Mikor kell hálát adni? Mikor kell hálát adni? Aha. Nagyon jó, Tamás. Folyamatosan, hogy azt mondja Pál, hogy mindenkor háladással tárjátok fel a könyörgéseteket, meg a kéréseiteket. Köszi, hogy azt is bevallottad, hogy még nem tudod, hogy hogy kell. Én azt gondolom, hogy Pál apostol azért mondja ezt, mert hogy ez nem magától értetődő. Tehát azért mondja Pál keresztény gyülekezeteknek, hogy semmi miatt ne aggódjatok, mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, mert hogy ez nem mindenkinek olyan evidens. Úgyhogy nem baj, Tamás, az, hogy nem evidens neked, vagy lehet, hogy még nem evidens többőtöknek is, csak nem mondjátok. De nem baj, mert hogy ez olyan dolog, ami egy út, amiben az embernek gyakorolnia kell magát. Gyakorolnunk kell magunkat abba, hogy örüljünk, örvendezzünk az Úrban természetesen, hogy tudatosítsuk, hogy az Úr közel, tudatosítsuk azt, hogy bármilyen helyzet van, bármilyen probléma van, mert van mi miatt aggódni, mert azt mondjuk, hogy semmi miatt ne aggódjatok, de ez azt jelenti, hogy lenne olyan dolog, ami miatt lehet aggódni. Szilágyi Attila írja, hogy háladás minden körülmények elfogadása Jézusban. Részben egyetértek, hogy elfogadása a körülmények Jézusban, másrészt pedig én azt mondanám, hogy Jézus elfogadása a körülményekben. Jó, tehát nem a körülményeket fogadjuk el Jézusban, hanem Jézust fogadjuk el a körülményekben. Jó, tehát ez egy picit már más, mert Jézus nem azt fogadta el ott a viharban, hogy hát jó, Isten szeret engem, most ez a viharban, hát akkor itt fogunk meghalni a viharban, de Isten szeret engem. Tehát, hogy ő a körülményekben fogadta el Istennek a szeretetét, és ez azt jelentette, hogy elmúlt a vihar. Jó, tehát, hogy nekünk abban kell megerősödnünk, hogy Istennek igenis van megoldása erre a helyzetre. Hogy Isten ő bennem lakik, az ő teljes hatalmával, én úgy vagyok ebben a világon, ahogy Jézus van, és én hálát adhatok azért, hogy az Istennek már van megoldása. Ő már tudja a megoldást. Éva írja, akkor már hálát adni előre, amikor még nincs, rosszul hangsúlyoztam, talán úgy kellett volna, hogy már akkor hálát adni előre, amikor még nincs megoldás. Szerintem ezt akartad írni, és így van. Tehát már akkor hálát adok, amikor még nem tudom, hogy mi a megoldás, és nem azért, mert én annyira okos vagyok, hogy én már látom előre, hogy oké, akkor biztos Isten így fogja ezt megoldani, nem azt mondja, hogy Isten békesség, amely minden értelmet felülhalad. Tehát nem azért adok hálát, és nem azért van békességem, mert én értelemmel tudom, hogy mi lesz a megoldás. Hanem azért adok hálát, mert van egy Istenem, aki nem a mennyben van csak, hanem közel van. Itt van bennem. Itt van bennem. Ő minden hatalmával itt van bennem. Az én életem, az én sorsom, az nincs kiszolgáltatva a szélnek, meg a viharnak, meg a hullámnak, meg a koronavírusnak, meg a vakcinának, meg az új világrendnek, meg akárminek. Az én életem Jézus Krisztusnak van kiszolgáltatva, velem semmi nem történhet Isten akaratán kívül. Ezt jelenti azt, hogy egy vagyok ő vele. Úgy vagyok ezen a világon, ahogy ő van. Mert Jézus úgy volt ezen a világon? Jézus úgy volt ezen a világon, Pilátusnak a megfeszítése előtt azt mondta, hogy amikor ott volt előtte lemeztelenítve egy piros köntösben összeverve tövis koronával a fején, azt mondta Pilátusnak, hogy semmi hatalmad nincs felettem. Pontosabban nem lenne, ha nem adatott volna meg valakitől, onnan felülről. Semmi! Ott ezt mondta Pilátusnak, aki azzal kérkedett, hogy ő a régi új világrendnek, ha valaki ettől fél, mert római birodalom volt akkor a leghatalmasabb birodalom a földön, és tényleg mindenki felett, mindenkivel azt csinált, amit akart. És Pilátus ezt is mondta Jézusnak, hát, hogy nem gondolsz bele abba, hogy én bármit megtehetek veled? És Jézus azt mondta, hogy nem. Nem gondolok ebbe, mert ez nem igaz. Te nem tehetsz velem meg bármit. Lehet, hogy úgy tűnik, de nem tehetett meg vele bármit. Azt tehette meg, ami Isten akaratában volt. Nézzetek, ott van Pál apostolt. Most sok ilyet hozhatnék, de ezek csak bibliai példák. Gondoljátok végig, Pál apostolt megkövezték, és mi történt utána? Egy megkövezés után általában meg szoktak halni az emberek. Nem szokták túlélni. Pál apostol feltámadt. Isten akaratában nem volt benne még, hogy meghaljon. Hányszor szenvedett botülést? Azt mondja, hogy 3-szor hajótörés szenvedtek. Az emberek egy hajótörésbe is általában bele szoktak halni. Pál apostol 3-szor szenvedett hajótörést, és mindet túlélte. Egyszerűen nem volt benne még Isten akaratában, hogy meghaljon, és teljesen nyugodt volt ezekben a körülményekben. Na ez az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad. Tehát, hogyha én Jézussal vagyok, akkor semmilyen körülmény nem adhat okot az aggodalomra, mert tudom, hogy az Istennek a megoldása ott van már abban a helyzetben is. Itt van benne. És ő elő fogja ezt hozni. És én ezért előre hálát adhatok neki. Örülhetek. Ilyen lehetetlen helyzetben is. És azt mondja, hogy ez az útja annak, hogy békénk legyen. A hálaadás. A mindenkor való hálaadás. Tehát, hogyha most kérdezted, Tamás, hogy hogy kell ezt gyakorolni, ha van egy ilyen helyzet, akkor egyszerűen hálát kell adni azért, hogy nem kell szemellenzősen azt mondani, hogy nem létezik a helyzet. Azt kell mondani, hogy Istenem, köszönöm, hogy neked van erre a helyzetre megoldásod, én benned hiszek, az én sorsom, az én életem nincs kiszolgáltatva ennek a körülménynek, hanem a te megoldásod fog érvényesülni ebben a helyzetben. Ámen. Hát, hogy ezt jelenti hálaadással feltárni a kérésénket is. Persze lehet, hogy az ember tudja, hogy konkrétan mi lenne a megoldás, vagy minek kellene megvalósulni egy helyzetben, akkor ezt nyugodtan elmondhatja, hogy most hogyan fog az megvalósulni, azt lehet, hogy nem tudom, de nem is kell tudnom. Elég, hogyha megnyugszom abban, hogy az Isten tudja. És ő ezt meg fogja valósítani. És ebben nekem békém lehet. Na, még egy utolsó néhány gondolatot szeretnék mondani. Egész pontosan két ige szakaszt szeretnék idézni. Így fejezi be Filippi levél, mert ez a másik oldal, ez az érme másik oldala. Ugye beszéltem az örömről, a háláról, de a hírzárlatról még nem. Na most lesz szó a hírzárlatról. Továbbá, testvéreim. Tehát van még egy dolog. Azokról gondolkozzatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetreméltók, amik jó hírűek, ha van valami erényes, és ha van valami dicséretes, amiket tanultatok, hallottatok, és láttatok is tőlem, azokat cselekedjétek, és a békesség Istene veletek lesz. Na hát ez a másik oka annak, hogy nincs hitünk. Amit Jézus kérdezett a tanítványoktól, hogy van az, hogy nincs hitetek? Mi az oka annak, hogy nincs hitetek? Hát Pál apostol három dolgot mond. Az egyik az, hogy örüljetek, a másik az, hogy adjatok hálát, tehát legyetek háládatosak, a hála lelkületét gyakoroljátok minden dologban, minden helyzetben, és mond egy harmadik dolgot, és ez a hírzárlat. Hát most ezt a szót, ezt nagyon önkényesen alkalmazom, mert a hírzárlat alapvetően azt jelenti, megnéztem a szótári meghatározását is, ami olyasmit jelent, hogy egy adott ország hírzárlatot rendel el, hogyha valamilyen konkrét tényállás vagy hír, az sérteni az ország érdekeit, hogyha az kiszivárogna, hogyha arról az emberek tudomást szereznének és beszélnének róla. Na, ilyenkor van hírzárlat. Tehát olyas valami, ami az ország érdekeit sérti, hogyha az kitudódik. És most ezt egy kicsit önkényesen használom ezt a szót, de valójában, ahogy így végig gondoltam, mégsem teljesen rossz a megközelítés, mert van egy ország, aminek az érdekeit sérti az, ha bizonyos dolgokról gondolkodunk. Szeretném, hogyha erre válaszolnátok. Lehet, hogy most nem tudtad. Na, kíváncsi vagyok, hogy rá tudtatok-e hangolódni erre a gondolatra. Melyik ország érdekeit sérti az, ha bizonyos dolgokról gondolkodunk? És ezért hírzárlatra van szükség. Nagyon jó, Erzsike, köszönjük. Isten országa, igen? Nagyon jó, Erzsike, köszönöm szépen. Tehát valójában az Isten országának az érdekeit sérti, hogy az Isten országának az áldásai nem tudnak megvalósulni, inkább így fogalmaznám meg, hogy egy kicsit enyhítsem a kifejezésemet. Nem tud megvalósulni az Isten országának áldásai, hogyha olyan dolgokról gondolkodunk, olyan dolgokat engedünk be a szívünkbe, amik negatívak, amik nem igazak, vagy nem tisztességesek, vagy nem igazságosak, vagy nem tiszták, vagy nem szeretetreméltók, vagy nem jó hírűek, vagy nem erényesek, vagy dicséretesek. Mindenki őszintén gondolja végig, miket néz, miket hallgat tévében, rádióban, interneten, Facebookon, miket enged be a szívébe, átmegy-e ezeken a szűrőkön ez a dolog, mert hogyha nem megy át, nézheted, hallgathatod, gondolkozhatsz róla, de a békesség isteneit nem fogod érezni magad mellett. És ha felteszed azt a kérdést, te is döbbenten, hogy hát hogy van az, hogy nincs hitem? Miért nincs hitem? Annyira akarok hinni, annyira szeretnék hinni. De az a helyzet, hogyha olyan dolgokról gondolkodol, olyan dolgokat engedsz be a szívedbe, ami ezt a hitet megöli, ami nem annak az országnak a dolgai, ahova te menni készülsz, aminek az erőit akarod tapasztalni, akkor az meg fog téged fosztani az Isten országának a megtapasztalásától. És hasonlóképpen, vagy ugyanígy, hogyha ezekről gondolkozol tudatosan, mert Pál apostol ezt megint csak egy tanácsként, parancsként fogalmazta meg, azokról gondolkozzatok, azokat cselekedjétek, amiket tőlem láttatok, tanultatok, hallottatok és láttatok. Hát magyarul kövessétek az én példámat. Tehát, hogyha ezekről gondolkozol, és ezeket cselekszel, amiket Pál csinált, meg amikről ő beszélt, amik igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, szeretetreméltók, jó írők, erényes, dicséretes dolgok, akkor fogod tapasztalni azt, hogy az egész gondolkodásod, majd ezt meg fogom mutatni nektek, nem beszűkül, hanem kitágul. Mert lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy ha nem olvasok híreket, nem foglalkozok, hogy akkor mi van a járvánnyal, meg mi van az éppen aktuál, hányan haltak, meg éppen ma is akarom tudni, és akkor megnézem, hogy éppen ma hányan haltak meg koronavírusban. Vagy éppen hogy készül a vakcina, már milyen embriókat tesznek bele, meg akarják változtatni a genetikámat, és akkor jaj, Istenem, mi fog itt történni, és hol van már ez, és hogy hol van a békesség Istene akkor, testvérek? Tudjátok, hol van a békesség Istene? Valahol ott távol, de itt biztos, hogy nincs. És mondhatjátok azt, vagy mondhatja valaki azt, hogy hát akkor ne foglalkozzam a világ dolgaival, vagy ne tudjak hírekről. Én nem ezt mondom, mert én is olvasok néha híreket, de nem engedem be ezeket a szívembe. Ezekről nem gondolkodok. Nem ezekről gondolkodok. Lehet, hogy néha meghallgatok egy hírt, vagy elolvasok valamit, hogy tudjam, hogy képben legyek, hogy mi van a világban, de engem nem ez érdekel. Ahogy Jézus megkérdezték, hogy nem törődsz vele? Nem törődök vele. Fogadja el a helyzet az én Istenemet. Nem nekem kell a helyzetet elfogadtatni Istennel. Fogadja el a helyzet az én Istenemet. Mert nekem van egy Istenem, aki törődik velem. Nem aggódik, hanem ő szeret engem. Én úgy vagyok ebben a világban, hogy ő van. Nyilván még én is ezt úgy mondom nektek, mint aki úton van. Én ebben akarok megerősödni. Én nem akarok oda visszamenni, ahol minden kis halmocskától félni kell. Én abban akarok megerősödni, hogy nekem egy hatalmas Istenem van. Én azokról akarok gondolkodni, amik igazak, tisztességes, igazságosak, tiszták. Az Isten dolgairól. Az Isten országának a dolgairól. Azokat cselekedni, amiket Jézus mondott. Amiket Pál apostolnál is láttam, nyilván ő ezekről beszél. És akkor a békesség Istene velem van. És én ezt tapasztalom, hogy igen, velem van a békesség Istene. És veletek is veletek lesz a békesség Istene. Befejezésként még egy proféciát szeretnék mutatni, ami megmondom nektek őszintén, hogy nekem ez egy Ézsaiás könyvben ez a kedvenc profécia. Az egész fejezet, Ézsaiás 33. fejezetét felolvashatnám, de most tényleg csak erre az egy részre akarok fókuszálni, itt a 15-től 17. verse. Mert ez ugyanerről szól. Az a kérdés egyébként, hogy Kicsoda lakhatik az örökös hűséggel, meg a megemésztő tűzzel? Isten jelenlétéről beszél. És ez a válasz. Ki az, aki Istennel együtt lakhatik? Aki tapasztalni tudja az Istennek a közelségét, a jelenlétét a saját életében, és ez a válasz. Aki igazságban jár, és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, és kezével elhárítja, és nem fogadja el a megvesztegetést, aki bedugja a fülét, hogy ne halljon a vérontásról, és szemét befogja, hogy ne lásson gonoszságot. Az ilyen magasságban lakik, kőszál a bástyája, kenyerét megkapja, és vize nem fogy el. A királyt ékességében látja a szemed, és látod a tágas országot. Úgyhogy ezt a kérdést szeretném így zárásként feltenni neked, és nektek, mindnyiatoknak, de melyik ország híreit figyeled? Mert ebben a földi világban, ebben az összes hír vérontásról, meg gonoszságról szól. Meg arról, hogy te hogyan szerez nyereséget. Hogyan legyen neked jó, hogyan biztosítsd be a te saját életedet. És azt mondja, hogy az Istennel pedig az fog lakni, azt tud ezzel az örökös hűséggel együtt lakni, ezzel a megemésztő tűzzel együtt lakni, ezzel a mérhetetlen nagy szeretettel együtt lakni, aki igazságban jár, aki igaz életben jár, aki egyenesen beszél, tehát nem két szívű, mondjuk akkor így, hogyha valaki esetleg nem hallgatta az előzőt, akkor bátran térjetek oda-vissza, nem két szívű, nem két felé mennek a gondolatai, és végig erről beszél. Az egyiket kizárja, én nem erre figyelek, hogy akkor nekem hogy lesz jó, én hogy tudom magamnak megteremteni a biztonságot, a nyereséget, meg a megvesztegetést, meg ennek a világnak a kiskapuiban hogy tudok bemenni. Azt mondja, hogy bedugja a fülét, hogy ne halljon a vérontásról. Hát, én, hogyha valaki híreket néz vagy olvas, nem tudom ezt hogy tudja megcsinálni. Hogy bedugja a fülétet. Vagy ez, vagy az. De nem, ez nem azt jelenti, hogy az ember beszűkül. Figyeljétek meg, hogy azt mondja. Amikor az ember ezt csinálja, hogy úgymond a világtól elzárkózik, ez nem egy remeteséget jelent. Nem azt jelenti, hogy akkor semmivel nem foglalkozom, hanem valami nagyon konkréttal foglalkozik az ember. Mivel foglalkozik az ember? Mi az, amit elkezd látni és nézni? Mondjátok meg, ti mit láttok ebben az igében? Így van, így van. Így van, nagyon jó. Azért egy kicsit szeretném, hogy ezt még bővítsük, jó? Tehát az, hogy a királyt látja a szemed, meg a tágas országot látod, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt értsük, hogy ez mit jelent. Tehát hol van a király? Hol van az ország? Na most akkor nem húzom már többet az időtöket. Maga Jézus azt mondja, az Isten országa ti bennetek van. Így van, Zsolti írta is, szerintem ezt akartad mondani, Erzsike, tudom. Ezek könnyű válaszok. Az Isten országa ti bennetek van. Tehát amikor elkezded látni a tágas országot, akkor azt kezded látni, hogy az Isten országa bennem hatalmas. Itt van bennem a király, az ő dicsőségében, az ő ékességében, tehát nincs probléma. Itt vagyok egy hajóban vagyok Jézussal, lehet, hogy kívülről jönnek a hullámok, meg már megtelik látszólag a hajó, de egy hajóban vagyok Jézussal. Jézus itt van bennem. Jönnek az országnak a lehetőségei. Végtelenek. És ettől nem megijedni, vagy félni kell, mint hogy a tanítványok után elkezdtek félni, hanem el kell kezdeni ezért hálát adni, dicsőíteni az Istent, örvendezni. És akkor az ember egyre tágasabbnak fogja látni azt az országot. Egyre dicsőségesebbnek fogja látni a királyt, aki itt lakik bent. És cselekszik az ő hatalmával. Úgyhogy, hát ez az Isten békességének az útja. Bízom benne, hogy áldásatokra volt. elkezditek ezt gyakorolni az életetekben, ha eddig még nem tettétek, az örömöt, a háladást és a hírzárlatot, és az Isten békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ez Istennek ígé, és ez igaz, és ez működik. Adjunk hálát, dicsőítsük őt, imádkozzunk. Drága mennyi atyák, hálát adunk neked, áldunk téged, dicsőítünk, mert te méltó vagy. Köszönjük, hogy te itt laksz bennünk, minden újjászületett szívben. Köszönjük azt, hogy te bármilyen helyzetben vagyunk, akár emberiség szinten most itt van ez a koronavírus helyzet, vagy ami e körül formálódik, nekünk nem kell félnünk semmitől, mert nem a helyzetnek vagyunk kiszolgáltatva, hanem neked vagyunk kiszolgáltatva, atyánk. Mert te bennünk laksz, mi a te országodban vagyunk, és a te országod itt van bennünk. És ezért nem kell félnünk semmitől, mert te ura vagy ennek a helyzetnek is, a mi életünkben. Dicsőség neked, atyánk! Kérünk téged minden drága testvérünkért ezen a földön, hogy ezzel a békességgel töltsd be a te népedet. Kérünk téged azokért, akik küzdenek, akik bármilyen nehéz helyzetben benne vannak egyénileg is, hogy te tanítsd meg őket ennek a békességnek az útjára, hogy megtapasztalják a te erődet, ami ott van minden egyes ember számára. Köszönjük ezt neked, mennyi atyánk. Tiéd minden dicsőség is, mi áldunk téged most és örökké Jézus Krisztus által. Amen. Isten áldja meg az ő igéjét a szívetekben. Nagyon áldott, drága gyermekei vagytok az atyának, és azoknak mondom, akik még nem születtek újjá víztől és szellemtől, számotokra is ugyanez a kiváltság rendelkezés áll Krisztus Jézusban. Hívlak benneteket Jézushoz, tapasztaljátok meg, amit ő elkészített számotokra, nem kell, hogy ezzel a világgal együtt rettegjetek és elvesztetek, mert van Jézus Krisztusban remény és béke és megoldás. Isten áldjon meg benneteket. Amen.